보살히 듣고더라. 오유타석 아마냐이유스라. 우보차살랑가모나유트라. 아멘.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdetben tesztüzemmódban, de újraindulhat a kőolajszállítás a Barátságvezetéken keresztül, amelynek oroszországi szakaszát az előző héten ukrán légicsapások érték, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszter helyettessel folytatott telefonos egyeztetést. Közölte, botrányosnak tartja, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy nincs ellátásbiztonsági kockázat. Hatalmas robbanás rázta meg a Jaznaj-Moszkva olajvezetéket, amely az egyik legfontosabb kőolajtermékszállítási útvonal az orosz főváros felé, közölték az ukrán formál az ukrán védelmi hírszerzés forrásai. A vezetéket 2018 óta a Trosneft vállalat benzinszállítására használja, amely az orosz hadsereget is ellátja üzemanyaggal. A Kreml számára elfogadhatatlan az európai NATO országok katonáinak ukrajnai jelenléte, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Éppen az Észak-Atlanti Szövetség terjeszkedése volt az egyik eredendő oka a konfliktusnak, indokolt Dmitrij Peszkov. A magyar gazdák érdeke az első, továbbra is fenntartjuk az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat, közölt az agrárminiszter az MT-vel. Ukrajna sem kukoricát, sem pedig búzát nem fog Magyarországra exportálni, amíg azt hazánk nem kéri, jelentette ki Nagy István, aki hivatalában fogadta Tarasz Kacskát, Ukrajna miniszterelnök helyettesét. Ukrajna és koalíciós partnerei különböző szinteken már dolgoznak a biztonsági garanciákon Kijev számára, ezért itt az ideje kialakítani az erről szóló tárgyalások formátumát, fogalmazott az ex-közösségi portálon az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky hozzátette, új lépésekkel kell nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy véget vessenek a támadásoknak. Az ukrán államfő előzőleg Finnország elnökével Alexander Stubbal folytatott telefonbeszélgetést. Az osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében, miközben ő külföldi szereplőkkel összejátszva ütött el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Alexander van der Bellen osztrák szövetségi elnök egy nemzetközi konferencián elhangzott beszédében a jogállamiság romló helyzetét emlegette Magyarországon. Donald Trump amerikai elnök Soros György és fia ellen bűnszervezet vezetőjeként elkövetett bűncselekmények miatt sürget vádemelést. Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök úgy fogalmazott, Soros és a hozzátartozó pszichopata csoportosulás óriási károkat okoztak az ország számára. Special Operations Craft Riverine különleges műveleti folyami naszádokat adtak át a Magyar Honvédségnek. Szalai Bobrodnicki Kristóf azt mondta, az átalakulás keretében az összes eszköztípus megváltozik, és modern, NATO-kompatibilis, nagymértékben high-tech és digitális képességekkel bíró eszközökre cserélik. A honvédelmi miniszter kiemelte, az Egyesült Államok és Magyarország között nem csak a politikai, de a katonai kapcsolatok is kiválóak. Júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 704.400, a nettó 484.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,7, a nettó 9,6, a reálkereset pedig 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 567.700, a nettóé 395.000 forintot ért el, 10,3 illetve 10,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem hullik, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandr Dumas a Három testőr című regényének 46. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandr Dumas a Három testőr. Milady azt álmodta, hogy megkaparintotta és végre hóhérkezére adta D'Artagnant. Gyűlölt vére kiszökkent a bárd alól, essalta ajkára a bíbályos mosolyt. Úgy aludta, hogy a fogoly alszik a feltámadó remény ringató karjaiban. Másnap, amikor szobájába léptek, még ágyban találták. Felton közeledett a folyosón. Magával hozta az asszonyt, akiről az előző nap beszélt, belépett, odament Milady ágyához és felajánlotta szolgálatait. Milady bőre mindig sápadt volt, sápadtsága könnyen rászokta azt, aki még soha se látta. Lázas vagyok, szólalt meg. Szemhunyás nem aludtam egész éjszaka, iszonyatosan szenvedek. Remélem maga emberségesebb lesz, mint ahogyan tegnap bántak velem. Egyébként csupán annyit kérek, hogy ágyban maradhassak. Nem akar orvost? Kérdezte az asszony. Felton szótlanul hallgatta beszélgetésüket. Milady arra gondolt, hogy minél többen vannak körülötte, annál több szívben kell szánalmat keltenie, és annál jobban szemmel tartja Winterlord. Ezen felül az orvos meg is állapíthatja, hogy csak színleli a betegséget. Miladynek elég volt az első vereség, másodszorra már nem akart veszíteni. Orvost? Válaszolta. Ugyan minek? Tegnap már kijelentették az urak, hogy csak komédiázom. Ma is biztosan azt kapnám tőlük. Tegnap óta igazán találhattak volna már orvost. Nos, asszonyom, szólalt meg Felton, aki elvesztette türelmét, mondja meg saját maga, milyen segítséget óhajt. Ó, Istenem, mit tudom én? Csak azt érzem, hogy szenvedek, nem érdekel, mit adnak, csak adjanak valamit. Hívják ide Winterlordot, mondta Felton ráunva a sopánkodásra. Ne, uram, ne! Tiltakozott Milady. Könyörgök, ne hívják ide! Jól vagyok, nem kell semmi, ne hívják ide! Annyi lenyűgöző szenvedély, annyi igéző ékeszólás volt ebben a tiltakozásban, hogy Feltont nem hagyta érzéketlenül. Néhányszor fels alá sétált a szobában. Peci már, gondolta Milady. Ha valóban rosszul érzi magát, asszonyom, mondta Felton, elhivatjuk az orvost, de ha mégis félrevezet bennünket, magára vessen. Minket semmi esetre nem terhelhet semmi mulasztás. Milady nem válaszolt, csupán párnájára hajtotta szép arcát, hullani kezdett a könnye és felzokogott. Felton egy darabig szokása szerint érzéketlenül figyelte, és amikor látta, hogy a roham hosszúnak ígérkezik, eltávozott. Az asszony követte, Winterlord nem volt sehol. Most már világosabban látok, azt hiszem, suttogta Milady féktelen örömmel, és a takaró alá bújt, hogy senki ne kémlelhesse ki, milyen boldogság költözött szívébe. 2 óra telt el így. Elég volt a betegségből, gondolta magában. Talpra hát, és arassuk le már ma az első diadalt. 10 napom van csupán, és a mai estével 2 már elfogyott. Látogatói a reggelit is behozták szobájába, nyilván hamarosan az asztalt is leszedik, és Milady úgy gondolta, ugyanakkor megint találkozik Feltonnal is. Nem tévedett. Felton ismét megjelent. Nem sokat törődött vele, reggelizette vagy sem. Intett, hogy vigyék ki az asztalt, melyet szokás szerint megtelítve hoztak eléje. Felton maradt utolsónak, egy könyvet tartott a kezében. Milady egy karosszékben pihent a kandallónál, sáppattan, megadóan, bűbájosan, mint valami kegyes szűz vértanú halála előtt. Felton melléje lépett, és így szólt. Winterlord, aki épp úgy katolikus, mint kegyed asszonyom, arra gondol, rosszul esnék kegyednek, ha megfosztanák vallása gyakorlásától és szertartásaitól, tehát hozzájárult, hogy minden nap elimádkozhassa a kegyed hite szerinti szentmisét. Ezt a könyvet küldtek kegyednek, megtalálja benne a rituálét. Volt valami sajátos abban, ahogy Felton letette a könyvet Milady elő az asztalkára. Hogy a kegyed hite szerinti misét emlegette, miközben megvetően mosolygott, Milady gondolkodóba esett, feltekintett, és figyelmesebben kezdte vizsgálgatni a tisztet. A férfi dísztelen hajviselete, hivalkodóan egyszerű ruhája, márványsima és épp olyan idegen néma arca mind arra utalt, hogy Felton is azok közé, az zord puritánok közé tartozik, akikkel oly gyakran találkozott mind Jakab királynál, mind a francia királyi udvarban, ahol a Szent Bertalan éj emlékét eltemetve időnként mindig menedéket kerestek. S ami csupán egy-egy lángelmével történik meg sorsukat, vagy akár életüket eldöntő válságos pillanatokban, Milédinek is hirtelen sugallata támadt. Alig hallotta meg a kegyethite szerinti mise kifejezést, alig pillantott rá Feltonra, nyomban ráeszmélt, milyen döntő fontosságú lesz az, amit felel. Jellegzetesen gyors felfogása már is kerek szavakban adta szájába a választ. A hitem szerinti misét, szólalt meg belesülítve hangjába ugyanazt a megvetést, melyet az ifjú tiszt hangjában érzett. Mintha Winterlord, ez a hitvány pápista nem tudná, hogy nem az ő vallásán vagyok. Engem azonban nem fog léprecsalni. Hát milyen hitem van, asszonyom? Kérdezte Felton, és minden önuralma ellenére sem leplezhette teljesen csodálkozását. Ha már eleget szenvedtem hitemért, majd elárulom, kiáltott Milady megjátszott vallási rajongással. És Felton pillantásából tüstént láthatta is, mekkora területet hódított meg magának ezzel az egyetlen mondatával. Mindazonáltal az ifjú tiszt továbbra is csak állt némán, mozdulatlanul, csupán a szeme beszélt. Ellenségeim kezére jutottam, folytatta az asszony, mint egy megszállottan, és igyekezett úgy beszélni, mint a puritának. De mit bánom én? Vagy megszabadít engem az én uram, vagy elpusztulok az én uramért. Ez a válaszom Winterlordnak. Kérem, mondja meg neki. Ezt a könyvet pedig, fűzte hozzá, és az imakönyvre mutatott, de nem nyúlt hozzá, mintha attól félne, hogy már az érintése is beszennyezheti. Vigye csak vissza, és használja kegyed, mert minden bizonnyal kétszeresen is cinkos a Winterlordnak. Cinkos az üldözésben, és cinkos az eretnekségben. Felton egy szót sem válaszolt, fogta a könyvet, miközben ismét megjelent vonásain az iménti viszolygás, aztán elgondolkozva távozott. Winterlord délután 5 óra körül látogatta meg. Milady-nek bőven volt ideje egész nap, hogy kidolgozza további hadi tervét. Úgy fogadta Lordot, mint aki ismét fölülkerekedett. Ha nem csalódom, mondta a báró, miközben leült Milady-vel szemben egy karosszékre, és lábát hanyagul a kandalló rácsára tette, ha nem csalódom, egy kissé megtagadtuk a hitünket. Hogy értsem ezt, uram? Hát csak úgy, hogy mióta nem láttuk egymást, vallás méltóztatott cserélni. Talán bizony harmadik férjet is tetszett szerezni, mégpedig protestáns férfiút. Beszéljen világosan, milord, mondta méltóságosan a fogolnyő, mert érteni értem a szavait, de fel nem foghatom. Ezek szerint mindenféle hitet faképnél hagyott? Hát ez még kedvesebb, folytatta Winterlord gúnyosan mosolyogva. Minden esetre éppen lordságod ínyére való, vágott vissza Milady jéghidegen. Őszintén szólva, nem nagyon érdekel. Fölösleges kérkedni ezzel a vallási lanyhasággal, amúgy is rával feslet élete, rávallanak gazságai, milord. Jól áll kegyedne, kedves Messalina, kedves Lady Macbeth, amikor a mások feslet életét emlegeti, ha jól értem, pimaszkodni méltóztatik az angyalát. Csak azért beszél így, uram, mert tudja, hogy mások is hallják szavait, felelte Milady hűvösen, és szeretné ellenem hangolni hóhérait meg börtönőreit. Börtönőreimet, hóhéraimet, csihat szép hölgyem! Amint látom, költői húrokat penget, és tragédiára váltja fel a tegnap esti komédiát. Na mindegy, egy hét múlva elfoglalja meg illető helyét, és az én feladatom véget ér. Gaz feladat, pogány feladat, feleselt Milady vadul, mint amikor az áldozat ki akarja hozni sodrából a bírót. Szavamra úgy látom, meghibbant ez a szajha. Na jó, jó, nyugodjon meg, puritán asszonyság, különben még hűvösebb helyre teszem teringettét. Talán bizony a spanyol boroska szállt a fejébe. Na de se baj, ez a mábor nem veszedelmes, és nem lesz utána másnapos. S Winterlord szitkozódva távozott, ami akkoriban egészen jól megfért az úrimodorra. Felton valóban ott állt az ajtó mögött, és egy szót sem szalasztott el az egész jelenetből. Milady jól számított. Eredj csak, eredj, mondta magában sógorának. Majd leszel még másnapos te magad, te fajankó, de akkor már késő lesz a bánat. Ismét elcsendesült minden, ismét elmúlt 2 óra. Behozták a vacsorát, és látták, hogy Milady hangosan imádkozik. Második férje vakbuzgó puritán volt, annak öreg szolgájától tanult így imádkozni. Szinte megszállott módjára viselkedett, és színleg ügyet sem vetett rá, mi történik körülötte. Felton intett, hogy ne zavarják, és amikor minden a helyén volt, neztelenül távozott a katonákkal. Milady tudta, hogy valószínűleg figyelik. Végig imádkozta hát imádságait, és az volt az érzése, hogy az ajtaja előtt örködő katona halkabban lépdel és hallgatózik. Egyelőre nem is kívánt többet. Felkelt, asztalhoz ült, keveset evett, és csupán vizet ivott. Egy óra múlva bejöttek az asztalért, és Milady megállapította, hogy Felton most nem kísérte a katonákat. Tehát félt tőle, és nem akarja túl gyakran látni. Mosolyognia kellett, és a fal felé fordult, mert oly diadalmas volt ez a mosolygás, hogy könnyen leleplezhette volna. Várt még egy 1/2 órát, és amikor az ódonvárban minden elcsendesedett, amikor csupán a tengerár soha nem szűnő robaja hallatszott, a végtelen óceán zihálása, Milady csengő, dallamos, tiszta hangon énekelni kezdte a puritánok akkoriban legkedveltebb zsoltárának első szakaszát. Uram, elhagysz magunkra minket, hogy erőnket próbára tedd, de aztán jutalmú férjünket győzelmes pálmaággal övezi szent kezed. Távolról sem volt ragyogó ez a vers, a puritánok azonban, mint jól tudjuk, költészet dolgában nem voltak kényesek. Milady énekelt, és közben feszülten figyelt. Az ajtajában őrködő katona megállt, mintha kővé változott volna. Milady ezen nem érhette a hatást. Erre kimondhatatlanul rajongással és érzéssel énekelt tovább. Úgy érezte, a hangok messze szállnak a boltívek alatt, és bűvös varázsuk meglágyítja börtönőreinek a szívét. De az őrszem, aki nyilván buzgó katolikus volt, mégiscsak leküzdötte a dalvarázsát, mert bekiáltott az ajtón. Hallgasson, asszonyom, oly szomorú az éneke, akár a De Profundis. Már az is elég öröm, hogy itt katonáskodom, de ha ráadásul ilyen muzsikát hallgatok, nem bírom itt tovább. Hallgass, szólalt meg ekkor egy komoly hang, Milady felismerte, hogy Feltoné. Mi között hozzá, te ostoba? Kitől kaptál parancsot, hogy ne engedd énekelni ezt az asszonyt? Úgy szól a parancs, hogy őrizd, és lőd le, ha szökni próbál. Tehát őrizd, és lőd le, ha menekülne, de ne kontárkodj bele a parancsba. Milady arcáról leírhatatlan öröm sugárzott, vagy inkább csak végig cikázott rajta, mint a villám. Jól lehet, egyetlen hangot nem szalasztott el ebből a párbeszédből, úgy tett, mint a semmit sem hallott volna, és bűvölön teltem varázsosan, ahogy csak tudni adta a sátán, zengte tovább a dalt. Szüntelen ontom könnyem árját, számüzetésben és rabul, egy végaszom van az imádság, egy párt fogom bajomban, a győzhetetlen úr. Bámulatosan telt, szenvedélyes, isteni hangja olyan varázsos erővel ruházta fele zsoltárok nyers, barbár költészetét, amilyenre a legrajongóbb puritának is csak nagy ritkán leltek testvérei dallamaiban, melyek ugyancsak rászorulnak képzeletük mindent megszépítő igyekezetére. Felton úgy érezte magát, mintha azt az angyalt hallaná, aki a három ifjút vigasztalta a lánguló kemencében. Milady tovább énekelt. De közeledik, örök Isten, szabadulásunk napja már, s ha csalódnánk reményeinkben, megváltásunk lesz majd a mártírium s halál. Az ördöggel szimboráló félelmetes nő szívét, lelkét beleadta dalába, és végképpen felkavarta vele az ifjú tisztet. Felton hirtelen benyitott, és Milady látta, hogy most is olyan sápat, mint rendesen, de szeme lángban ég, és egészen zavaros. Miért énekel így, asszony, és miért ezen a hangon? Kérdezte. Bocsásson meg, uram, válaszolt Milady szelíden. Megfeledkeztem róla, hogy énekem nem illik ehhez a házhoz. Ha megbántottam volna hitében, nem szándékosan tettem, esküszöm. Bocsássa meg hát bűnömet, ha súlyosan vétkeztem, és nem akartam. Milady most oly gyönyörű volt. Látszólagos vallási rajongása úgy átfűtötte arcvonásait, hogy Felton valósággal belévakult. Már-már szinte látta is az angyalt, akit az imént csak hallani vélt. Igen, asszonyom, igen, mondta Milady-nek. Kegyed megzavarja, kegyed felzaklatja a vár lakóit. Szegény tébolyodott, észre sem vette, mi badarság, amit beszél. Milady azonban szíve mélyébe látott Tíusz tekintetével. Akkor hát jól van, hallgatok, szólt és lesütötte szemét. Oly lágyan zengette hangját, amint csak tudta. Oly megadóan viselkedett, amint csak erőitől kitelt. Nem, nem, asszonyom, mondta Felton, csak arra kérem, halkabban énekeljen, különösen éjszaka. Felton úgy érezte, hamarosan cserben hagyja szigorúsága, ha tovább is együtt marad a fogollyal, ezért kisietett a szobából. Jól tette, hogy bement, hadnagy úr, mondta neki a katona. Egészen felkavarja az embert, ahogy énekel. De aztán mégiscsak megszokja az ember. Olyan gyönyörű a hangja. Felton bejött hát a szobába, de a következő lépés még hátra volt. Benn is kellett maradnia méghozzá egyedül. És Milady egyelőre csak félig meddig sejtette, hogy ezt mi módon érheti el. Azonban még ez sem elég. Szóra is kellett bírnia, hogy azután szót értsen, mert Milady legfőbb varázsa, s ezt igen jól tudta önmaga is, a hangja volt, mely mesterien szólaltatott meg minden hangnemet az emberi nyelvtől a mennyei zengzetekig. De mégis minden bűbájos hatalma ellenére is kudarcot vallhatott, mert Felton résen állt, készen minden meglepetésre. Így hát az asszony éberen ügyelt minden mozdulatára, minden szavára, minden szemvillanására, moccanására, sőt lélegzetére. Mintha egy-egy lélegzett vétele valóságos sóhajnak hadott volna. Ez szóval mindent úgy kiszámított, mint az ügyes színész, amikor szokatlan, új szerepet kap. Winterlord már nem volt ilyen kemény dió, ezért Milady már a második napon tudta, hogyan bánjon vele. Szótlanul, méltóságosan viselkedik majd, ha a Lord bent tartózkodik a szobában, olykor-olykor tüntető gőggel, sértő szóval felbőszít, hogy fenyegetőzzön, dühöngjön, s így annál jobban érvényesüljön saját megadó viselkedése. Ez volt a terve. Felton mindezt látni fogja, ha nem is szól semmit. Reggel feltom, mint eddig is, ismét megjelent, Milady azonban csak nézte, hogyan irányítja reggeli előkészítését, de nem szólította meg. Egy pillanatra megcsillant előtte a remény, mert amikor a tiszt távozni készült, úgy látta, mondani akar valamit, ám csupán ajka mozgott, de hang nem jött ki a torkán, majd felindulását leküzdve visszaparancsolta kikívánkozó szavait, és eltávozott. Déltájban Winterlord lépett a szobába. Elég szép téli nap volt. A sápatag angliai napsütés, mely világít, de nem hevít, áthatolt a börtön rácsain. Milady kinézett az ablakon, mintha nem hallaná, hogy nyílik az ajtó. Na lám csak, kezdte Winterlord. Tegnap előtt komédia, tegnap tragédia, ma pedig melankólia. A fogoly nem felelt. Jól van, jól, hiszen értem én, folytatta Winterlord. Szeretne már szabadon sétálgatni a parton, szeretné gyors hajón hasítani a tenger smaragd habjait, akár a szárazföldön, akár az óceánon. Szeretné, ha kelepszét állíthatna nekem. Nem hiába a cselszövés a kenyere. Türelem, türelem, 4 nap múlva feltárul kegyednek a part, feltárul a tenger tágasabban is, mint szeretné, és 4 nap múlva nem rontja már a levegőt Angliában. Milady összekulcsolta kezét, és szép szemét az égre emelte. Istenem, atyám, szólt angyal szelíden, édes angyali mozdulattal, bocsáss meg ennek az embernek, ahogyan magam is megbocsátok neki. Imádkozz csak, imádkozz, gyalázatos, rivalt rá a báró. Imád igazi nagy lelkűségre van, hisz olyan ember kezébe estél, akitől hiába vársz bocsánatot. Azzal eltávozott. Amint kilépett a szobából, fürkésző pillantás siklott be az ajtónyílásán, és Milady észrevette Feltont, aki gyorsan félrehúzódott, hogy az asszony meg ne lássa. Milady térdre hult, és úgy imádkozott. Én Istenem, tudod, milyen szent ügyért szenvedek, adj hát erőt a szenvedéshez. Halkan kinyílt az ajtó. Az esendő szépség, mintha nem hallanál ezt, könnyes hangon folytatta. Bosszuló Isten, jó atyám, eltűröd-e, hogy ez a szörnyeteg valóra váltsa terveit? És úgy tett, mintha csak most hallaná meg Felton lépteit, villámsebesen felállt és elpirult, mintha szégyelné, hogy térdelés közben meglepték. Nem szívesen zavarok, ha valaki imádkozik, asszonyom, szólalt meg Felton komolyan. Nagyon kérem, folytassa nyugodtan. Miből gondolja, hogy imádkoztam, uram? Kérdezte Milady zokogástól elcsukló hangon. Kegyet téved, nem imádkoztam. Csak nem hiszi, asszonyom, válaszolta Felton továbbra is komolyan, de már valamivel kedvesebben, hogy azt képzelem, jogom van megtiltani a teremtménynek, hogy térdre boruljon teremtője előtt. Isten őriz, a bűnbánat amúgy is bűnöshöz illő. Ha Isten színe előtt térdepel, szememben szent a bűnös, bármi nagy volt is a vétke. Vétke nekem, mosolygott Milady, és mosolya lefegyverezte volna akár a végítélet angyalát. Te tudod, Istenem, van-e vétkem? Ha úgy tetszik, uram, mondja, hogy elítéltek, bizonnyal tudja, hogy Isten szereti a vértanúkat, s ezért olykor-olykor eltűri, ha ártatlanok fölött mondanak ítéletet. Ha csak ugyan elítélték, ha csak ugyan vértanúság vár kegyedre, felelte Felton, annál több oka van az imára, és magam is támogatom imádságommal. Ó, uram, kegyed igaz ember, kiáltotta Milady, és leborult a férfi előtt. Kérem, hallgasson meg, nem bírom tovább. Félek, épp akkor hagy cserben erőm, amikor eljön az idő, hogy szembeszálljak elleneimmel, és megvalljam hitemet. Hallgassa meg egy kétségbe esett nő esedezését. Kegyedet félrevezetik, uram, de most ez nem fontos, mert csupán egyetlen kegyet kérek, és ha megadja, legyen áldott-e földön, s a túlvilágon is. A parancsnokkal beszéljen, asszonyom, mondta Felton. Én szerencsére sem meg nem büntethetem, sem fel nem oldhatom. Ezt a súlyos feladatot Isten más kezekbe helyezte. Nem, uram, csupán kegyeddel akarok beszélni, senki mással. Hallgasson meg, hát ne siettesse végromlásomat, ne sürgesse gyalázatomat. Ha rászolgált a szégyenre, asszonyom, ha fejére idézte ezt a gyalázatot, hozzon áldozatot az úrnak, és mindent viseljen el. Ó, mit beszél, uram? Hát még most sem érti. Azt hiszi, büntetésre, börtönre vagy halálra gondolok, ha gyalázatról beszélek. Adná az ég, mit számít nekem börtön vagy halál? Most már végképp nem értem, asszonyom. Vagy úgy tesz, mintha nem értené, uram, válaszolta fogoly hitetlenül mosolyogva. Katona becsületemre, keresztény hitemre nem értem, asszonyom. Ugyan, hát nem tudja, mire készül Winterlord ellenem? Nem tudom. Lehetetlen, hisz a bizalmasa. Nem szoktam hazudni, asszonyom. Pedig könnyen kitalálhatja. A lord nem sokat titkolózik. Nem kenyerem a találgatás, asszonyom, kivárom, hogy közöljék velem a dolgokat. Winterlord pedig csupán azt közölte velem, amit kegyed is hallhatott. Hogyan? Kiáltott Milady, és megdöbbentő őszinteség csengett hangjában. Hát kegyed nem cinkos a lordnak. Hát nem tudja, hogy oly förtelmes, oly megszégyenítő tervet forral ellenem, amilyenre még nem volt példa a földön? Téved, asszonyom, tiltakozott Felton elvörösödve. Ilyen gazságra Winterlord nem kapható. Helyben vagyunk, gondolta magában Milady. Azt sem tudja, miről van szó, de már gazságnak nevezi. Fennhangon pedig így folytatta. A becstelenek barátja mindenre kapható. Kit nevez becstelennek? Kérdezte Felton. Van-e még valaki Angliában, aki így megszolgálta ezt a nevet? George Villiers, ugye? Kérdezte Felton, és a szeme lángot vetett. Akit az istentelen pogányok, a hitetlenek, Buckingham hercegnek szólítanak, fűzte hozzá Milady. Nem hittem volna, hogy még van olyan angol Angliában, aki ilyen nehezen ismeri fel, hogy kiről beszélek. Isten keze már is ránehezedett, mondta Felton. Méltó büntetését nem fogja elkerülni. Felton csupán azt a gyűlöletet foglalta szavakba, mely valamennyi angolt áthatotta azzal szemben, akit még katolikusok sem neveztek másként, mint népnyúzónak, sikkasztónak, kicsapongónak, a puritánok pedig röviden csak Beelzebubnak. Én Istenem, kiáltotta Milady. Te tudod, hogy nem saját bosszúmat követelem, hanem egy egész nép szabadulásáit esengek, amikor arra kérlek, érje utol ezt az embert a méltó büntetés. Hát ismeri őt? Kérdezte Felton. Végre valahára kérdezősködik, szólt magában Milady, és azt sem tudta, hová legyen örömében a váratlanul nagy eredmény miatt. Hogy ismerem-e? Sajnos, kárhozatomra, örök kárhozatomra ismerem. És úgy tördelte kezét, mintha tűrhetetlen kínok gyötörnék. Felton pedig nyilván úgy érezhette, hogy ereje fogyadozóban, mert megindult az ajtó felé. Az asszony azonban nem vette le róla szemét, utána vetette magát és feltartóztatta. Uram! Kiáltotta. Irgalmazzon nekem! Legyen jó, hallgassa meg könyörgésemet! A báró kárhozatos óvatossága kicsavarta kezemből a kést, mert sejti, mire készülök. De kérem, hallgasson végig. A kést, kegyelem, irgalom, csupán egy percre adja vissza nekem a kést. A lábanyomát is megcsókolom. Higgy el, rám csukhatja az ajtót, nem forralok én semmit kegyed ellen. Hogy is tehetnék ilyet, Istenem? Éppen azzal, aki egymaga volt hozzám, irgalmas, jó és egyenes. Kegyeddel, akinek talán még az életemet köszönhetem. Egy percre csupán a kést, egyetlen pillanatra, aztán visszaadom a kis ablakon, egy pillanatra csupán feltonul, és megmarad a becsületem. Megölni magát? Kiáltotta Felton iszonyodva, és arról is megfeledkezett, hogy kiszabadítsa kezét az asszony kezéből. Megölni magát? Most már tudja, uram, lebegte Milady elhaló hangon, miközben aléltan a földre omlott. Most már tudja a titkomat, tudja egészen. Most már végem van, édes Istenem. Felton csak állt tétován mozdulatlanul. Még nem hisz egészen, gondolta Milady, nem játszottam elég jól. Valaki közeledett a folyosón. Milady megismerte Winterlord lépteit, de megismerte Felton is, és közelebb húzódott az ajtóhoz. Milady talpra szökkent. Pszt, egy szót se, mondta nyomatékosan. Egy szót se arról, amit beszéltem, különben végem is. Erről kegyed? A lépések egyre közeledtek. Erre elhallgatott, nehogy meghallják szavait, és reszketve rémülten tapasztotta szép kezét Felton ajkára. Felton gyengéden elhárította Milady-t, aki lerogyott az egyik kerevetre. Winterlord tovább ment, hallották távozó léptei hangját. Felton holtsáppatra válva feszülten figyelt még néhány pillanatig, majd amikor teljesen elhaltan ez, felsóhajtott, mint aki álmából ébred és kirohant a szobából. Á, szólt Milady, és hallgatta, mint távolodik csizmájának kopogása éppen az ellenkező irányba, mint amerre Winterlord távozott. Most már nem szabadulsz. De aztán elkomorult az arca. Ha csak egy szót is szól a lordnak, végem, mondta magában, mert az jól tudja, hogy nem ölöm meg magam. Felton szeme láttára kezembe nyomja majd a kést, a fiatalember pedig rájön, hogy csak megjátszottam a kétségbeesést. A tükör eljárt és belenézett. Még sohasem volt ilyen szép. Hát igen, mondta elmosolyodva, csak hogy ő nem fog beszélni.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 46. részét Varga Tamás olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban! Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Észelmesek hajlékaid, boldog, mint kint nálad lakik. Az Isten felé most mindenem felséges téged hív. Mi szerelmesek hajlékai, boldog, mint ki nálad lakik. És mindenem felséges téged.
testem, szívem, kér, vonj közel, hadd lássalak, lelkem vágyik rád, Uram.
Tisztítsd meg a szívemet, formáld át, és a lássak. Szent tüzeddel újítsd meg szívem, úgy várlak. Értem adtad az életedet, hogy megments a kereszten. Átadok mindent, tisztítsd meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyek méltó Jézus hozzá.
szükségem van rá. Szükségem van rád.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!